Mai műsorunkban bemutatkozik a Kúria, ez alkalommal a legfelsőbb, legfőbb bírósági fórum munkájával, feladatköreivel foglalkozunk. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban Darák Pétert, a Kúria elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást!
Menjünk vissza egy kicsit az időben, egészen 2012. január 1-ig. Ugye ekkor lett a legfőbb bírósági fórum neve Kúria, és hogyha jól tudom, akkor annak idején a kommunista hatalom átvétel után tulajdonképpen szolgai módon orosz szófordítása révén lett a legfelsőbb bírói fórum. Egyébként egy nyelvtanilag sem teljesen helyes, vagy mondhatjuk azt, hogy hibás legfelsőbb bíróság. Ez volt az egyik oka a névváltoztatásnak? Vagy mi indokolta összességében?
Alapvetően azt gondolom, hogy hűnek kell maradnunk a magyar történelmi hagyományokhoz, és a Kúria neve és intézménye immanens része ennek a történelmi hagyománynak, hiszen az 1700-as évektől működött ez az intézmény Magyarországon egészen a II. Világháborút követő időszakig. A Kúria intézményét egyébként tulajdonképpen bosszúból nevezték át, és bosszúból költöztették ki a Kossuth téri számára épült épületből is, hiszen Rákosi Mátyás egy 15 éves börtönbüntetést kapott, amit részben le is kellett töltenie, és amikor hatalomra jutott, ezzel válaszolt.
Ez így összességében megindokolta, amit most elmondott, a névváltoztatást?
Nyilvánvalóan, ha ilyen indítékok alapján fosztanak meg egy történelmi intézményt a nevétől, akkor illő visszahelyezni a régi jogaiba, és ez történt 2012-ben, amikor a legfelsőbb bíróság újra visszakapta a történelmi nevét, a Kúriát, ami egyébként egy kedvelt név jogász körökben, hiszen az Európai Unió bíróságát is így becézik, sőt az Európai Unió bíróságának a honlapja is a Kúria nevet viseli.
Ugye ezt többségében tudják az emberek, hogy a Kúria egyrészt ítélkezéssel foglalkozik, na de ezen kívül még nagyon sok minden más is van. Mi az a sok minden más?
Tulajdonképpen minden feladata az ítélkezésből származik, hiszen a modern társadalmi életnek szinte minden elemét átszövik a jogszabályai, kezdve a közlekedéstől, a fogyasztóvédelemig, a tisztességes verseny védelméig, a társasházak működéséig, vagy akár a bennünket érő büntetőjogi cselekmények elleni védelemig. Tehát az ítélkezés tulajdonképpen részese a mai modern életnek minden vonatkozásában. Az ítélkezésnek természetesen van egy olyan oldala, ami a konkrét ügyek intézését jelenti. Ebben alapvetően az első fokú bíróságok azok, amelyek jelentős tevékenységet végeznek, hiszen náluk minden ügy elkezdődik, minden ügy folyik, míg a fellebbezési jogorvoslati bíróságokra már nem kerülhet és kerül minden ügy. A II. Világháború utáni időszak következménye, hogy a felsőbb bíróságokat megpróbálták az alsóbb szintű bíróságok szintjére zülleszteni, és ennek megfelelően a különleges szerepüket, a különleges helyüket az igazságszolgáltatásban megpróbálták gyengíteni.
Jogköröket vontak el tőlük?
Tulajdonképpen arra törekedtek, hogy a bírák szabad mérlegelési jogkörét, úgynevezett diszkrecionális jogait korlátozzák, tehát egyfajta automatikus tevékenységé degradálják az ítélkezést. Az utóbbi évtizedekben azonban megváltozott ez a tendencia, és újra kezdi visszanyerni a magyar felsőbíráskodás az őt megillető helyet, és ez a hely azért fontos az egész magyar társadalom számára, mert a felsőbíróságok a saját eszközrendszerükkel képesek igazán szolgálni az igazság kiderülését.
Szintén egy fontos feladat, ami kötődik önökhöz, vagy önökhöz tartozik, a bírói függetlenség biztosítása, felügyelése, jól fogalmazok, hogyha azt mondom, hogy felügyelése, hogyan tudják biztosítani a bírói függetlenséget?
A bírói szervezetet is úgy kell elképzelni, mint egy piramist. A legnagyobb létszámban elsőfokú bírák dolgoznak a szervezetben, és a kevesebb ügy kevesebb bírót igényel a fellebbezési szinten, és még kevesebb bíró foglalkozik azokkal a felülvizsgálati ügyekkel, amelyek a kúria elé kerülnek. Ez a fajta piramisszerű felépítés természetesen nem jelent minden szempontból hierarchiát is, hiszen a bírói függetlenség olyan általános elv, amelynek a tiszteletben tartása azt is megkívánja, hogy egy magasabb beosztású bíró se adhasson semmilyen ukázt az alsófokú bírónak. Nagyon kifinomult rendszere működik annak, hogy a joggyakorlat egységesítését indirekt vagy lágy eszközökkel mégiscsak valamilyen módon elősegítsük, és a kúria ítélkezési tevékenységen túli további fontos feladata ennek a fajta szemléleti egységesítésnek az elősegítése.
Ide kötődik, vagy ehhez kapcsolódik, és engem roppant módon érdekel, hogy hogyan vizsgálják a bírák pálya alkalmasságát, egyáltalán milyen kritériumok alapján lehet értékelni a bírák munkáját.
Egy külön kérdés a bírói karrier kérdése. Az általános egyetemi képzést követően, ahol ugye jogászdiplomát szereznek az ifjú joghallgatók, bárki pályázhat és jelentkezhet a bíróságra fogalmazónak. 3 év letöltését követően szakvizsgát kell tenni, ami egyelőre szintén általános, tehát minden jogászi hivatásrend számára azonos, ebben egyébként változás lesz. Majd egy rövid betanulási titkári időszak után bírói pozícióra pályázhatnak. Az igazságszolgáltatáson belül minden pozíció betöltése nyilvános és átlátható pályázati rendszerben történik, ahol a pályázókat bírói testületek értékelik, minősítik és állítanak fel egy rangsort, ami aztán a kinevező vezetőt tulajdonképpen a legnagyobb arányban köti is. Van némi eltérési lehetőség, de ezt mindig valamilyen testületi jóváhagyáshoz köti a rendszer.
Azt mondta, hogy lesz változás. Mikor és milyen?
Az igazságügyi minisztérium körülbelül egy éve dolgozik azon, hogy modernizálja a szakvizsgarendszert, és megpróbálja összehangolni az egyes jogászi hivatásrendek posztgraduális képzéseit. Ennek egy záró dokumentuma a közelmúltban született meg, és ennek megfelelően valószínűleg újra bevezetésre kerül majd az elővizsga, mert olyan nagy mennyiségű és komoly mélységű joganyagból kell a szakvizsgát letenni, hogy az rendkívül megterhelő az ifjú gyakorló jogászok számára.
Egyébként a bírák is tovább képzik magukat, vagy valaki egyszer bíróvá vált, és akkor onnantól kezdve bíró, és nincsen szükség arra, hogy tovább képezze magát. Nehéz lenne elképzelni, hogy nincs erre szükség, de ki tudja.
Azt gondolom, hogy 4-5 évente újra kell tanulni az egész joganyagot, amivel a bírák dolgoznak, és ez egy átalakuló, változó társadalomban, mint amilyen a mai magyar társadalom, ez talán még gyakrabban előfordul. Az utóbbi időben teljesen új eljárásjogi kódexek születtek, a bírák számára hatalmas feladat lesz, hogy megtanulják az új polgári perrendtartás, az új büntetőeljárás és az új közigazgatási perrendtartás szabályait. És a közelmúltban néhány évvel ezelőtt fogadott el a magyar parlament új polgári törvénykönyvet és új büntetőtörvénykönyvet is. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a bírákat érintő jogrendszer alapjai újultak meg.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Danák Péterrel, a kúria elnökével. Előtte azonban Verbőci István jogtudóstól, királyi ítélőmestertől, majd később Magyarország nádorától idézünk, aki a 16. században a következőket jegyezte fel a bírói munkáról, a bírák kötelességéről.
Kiváltképpen kötelessége pedig a bírónak, hogy mindent éretten megvizsgáljon. Az ítélethozásban se legyen meggondolatlan és hirtelenkedő, különben az ő elhamarkodott akaratát az igazság mostoha anyjának mondják. Az egyik peresfélnek ne kedvezzen inkább, mint a másiknak. Ne legyen személyválogató, és másnak a nyomorúságát úgy tekintse, mint a magáét. Mindenek előtt pedig ment legyen a lelki szenvedélyektől, hogy könyörgés, gyűlölség vagy szeretet ne vezérelje. Mert a bíró, ha mindjárt igazságos ítéletet mond is, felelős a lelkiismeret ítélő széke előtt, ha azt inkább gyűlölségből, mint az igazság szeretetéből tette.
Folytassuk a gyakorta meglehetősen elhúzódó perek kérdésével. Mit tehet azért a kúria, hogy ne húzódjanak el a perek? És hogyan állunk ezzel a dologgal, ezzel a kérdéssel nemzetközi összehasonlításban? Erre nagyon sokan panaszkodnak. Járunk, elünk az utcán, az ember elmegy a piacra, nagyon sok mindenkinek van peres ügye. Nagyon sokszor azt hallani, hogy hát már húzódik 2 éve, hát már húzódik 3 éve, hát hogy lehet ez?
Az általános közvélekedéssel nehéz bármit is szembeállítani, pedig a valóságos adatok épp az ellenkezőjét mutatják. A magyar igazságszolgáltatása az európai összehasonlításban az élmezőnyben helyezkedik el az eljárások gyorsaságát tekintve. Azt hiszem, hogy a sajtó által figyelemmel kísért jelentős ügyekben azonban nem ilyen jó a helyzet, és ennek az az oka, amit már a beszélgetésünk elején is említettem, hogy a bírósági szervezet leépítésével eltűntek a bírói szervezetből azok az erőtartalékok, azok a segítő erők, akik a bírákat bonyolult ügyekben támogatni tudták, azok a segítő jogász munkatársak, akik élethivatásszerűen nem bíróként, hanem segítő jogászként dolgoztak a szervezetben.
Nekik egyébként mi volt a feladatuk? Tehát, hogy mi az, amivel tudták segíteni a bírákat?
Hogy előkészítsék az ügyek feldolgozását, háttéranyagokat készítsenek egy-egy ítélethez, kutatásokat végezzenek az ügyekben felmerült elméleti kérdésekkel összefüggésben. Szerencsére az utóbbi években ebben a kérdésben jelentős változás állt be, és nem csak a kúrián, ahol közel 20 fiatal jogtudós dolgozik azon, hogy megalapozott ítéletek szülessenek, de elsőfokú bíróságokon is felálltak már olyan szakmai témák, amely komoly, nagyon sok vádlottas, nagyon bonyolult büntető ügyekben támogatják az eljáró büntetőbírót.
Hogyha már a sajtót is megemlítette, illetve azokat az ügyeket, amelyek komoly sajtó érdeklődést váltanak ki, mit gondol arról, amit sokan mondanak, hogy jobban kellene a médiát, és nyilván a médián keresztül pedig az embereket, a közönséget is tájékoztatni az olyan ügyekről, amelyek alapvetően megosztják vagy megosztották a közvéleményt, mert sokan érzik úgy, hogy a bírák visszavonultak az elefántcsontornyukba, és mindeközben pedig ügyvédek, újságírók, politikusok és meglehetősen gyakran fogadatlan prókátorok kommentálják az egyes ügyeket, miközben a bírói ítéleteket, illetve a bírói ítéletek indokolásait senki sem olvassa.
Ez bizonyos mértékig érthető, hiszen egy rendkívül kifinomult és sajátos nyelvezetet használó indokolásról beszélünk, amely sokszor több 10 oldalra is rúg. Ezért én a helyzeten azt gondolom, hogy azt tud a leginkább segíteni, ha az ítéletek meghozatalával egyidejűleg a bíróságok maguk állítanak össze egy rövid, lényegre törő közleményt, amely az ügyek lényeges vonatkozásait összefoglalóan tartalmazza. A kúria gyakorlatában ez a módszer kiválóan bevált. Az újságírók az alapvető információkat ezekből a rövidebb közleményekből megszerezhetik, és ennek alapján a már ismert ténybeli alapokon tehetnek fel ki további kérdéseket a kúria sajtótitkárságának. Megpróbáljuk biztosítani a lehetőséget arra, hogy jelentős ügyek ítéletét, hirdetését követően rendelkezésre álljon egy olyan hozzáértő bíró kollega, akihez az említett közlemények alapján további részletkérdéseket lehet intézni.
Beszéljünk még egy kérdéskörről. Évente országszerte összességében sok százezres nagyságrendben indulnak peres ügyek, ehhez képest elenyésző, ha jól tudom és ha jól mondom, az az évi mondjuk 10-20 eset, amikor alkotmányjogi panasz nyomán az Alkotmánybíróság alkotmányossági problémák miatt semmisít meg egy ítéletet. Ugyanakkor mondjuk a bírók számára, vagy egy-egy bíra számára egyetlen ilyen ügy is sok. A bírák miért nem vizsgálják az alaptörvényt?
A bírák vizsgálják és alkalmazzák az alaptörvényt.
Amióta az új alaptörvényünk van.
Így van, azóta kifejezett kötelezettsége a bíráknak az alkotmányos rendelkezések alkalmazása. A régi alkotmány alapján ilyen kifejezett előírás nem volt a törvényben megtalálható. Természetes azonban, hogy egy jogállamban vannak olyan az egész jogrendszert átható elvek, alkotmányos elvek, amelyeket konkrét technikai jellegű rendelkezések alkalmazása során is sem szabad figyelmen kívül hagyni. Természetesen a bírák figyelmét erre konkrét esetekben fel kell hívni. Nem mindig nyilvánvaló, hogy egy bírságkiszabási ügyben alkotmányos elv alkalmazásának lehet helye. Ezért a bírói szervezeten belül is egy komoly értékelő és elemző munka folyik az alkotmánybíróság határozatainak a konkrét ügyekben való alkalmazásával összefüggésben, és az alkotmánybíróság ezekben az alkotmányjogi panaszügyekben felhívja a figyelmet arra, hogy milyen típusú ügyekben kell különösen figyelni arra, hogy van-e közvetlenül alkalmazható alkotmányos elv.
Narák Péter, a kúria elnöke volt a Bírósági Akták vendége. Köszönöm a beszélgetést, elnök úr.
Köszönöm a meghívást.